Kedves hallgatom! Az első korintusi levél első részének 12. versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok. Én Apollósé. Én Kéfásé. Én pedig Krisztusé. Szakadásokat okoztak a gyülekezeti tagok, akik különböző vezetőket követtek. Klikkeket alakítottak bizonyos személyiségek körül. Az egyik csoport büszke volt Pálra, egy másik csoport csodálta Apollóst, egy harmadik csoport szerette Simon Pétert vagy Kéfást, és megalapították a Kéfás kultuszt. Elég sokat tudunk Pálról. Intellektuális beállítottságú, ragyogó és bátor ember volt. Talán fizikailag nem volt vonzó személyiség. Simon Péter tüzes lelkű volt. Ő eleinte gyengének bizonyult, de később ellenállhatatlan prédikátora lett az evangéliumnak. Nagy szíve volt, és igen érzelmi beállítottságú. Apollós egyike volt az apostoli egyház nagy prédikátorainak. Nem volt apostol, és nem sok elismerésben részesült, de nagy prédikátornak nevezi az írás. Azt hiszem, ő volt annak a kornak a Billy Grahamje. Mindezek a férfiak erős személyiségekként álltak a gyülekezetek élén, de ők nem okoztak szakadásokat. Mindnyájan együtt harcoltak a hitért. Fenntartották a lélek egységét, és mindnyájan magasztalták Jézus Krisztust. A korintusi gyülekezet tagjai voltak vétkesek a szakadások miatt. Az egyik csoport így szólt. Ó, mi szeretjük Pál testvért, mert annyira lelki ember. Egy másik csoport ezt mondta. Mi szeretjük Simon Pétert, mert döngeti a szószéket, és annyira evangélista beállítottságú. Egy másik ezt mondta. Szeretjük Apollóst. A fellegekbe száll, és tömegeket ér el. Nem vették számításba azt a tényt, hogy mindhárman Isten emberei voltak. Pál írt nekik efelől, bemutatta nekik Krisztus központi szerepét, aki választ ad a gyülekezetben levő szakadásokra. Barátom, nem lesz addig megoldás, amíg az emberek nem akarnak Jézus Krisztus előtt meghajolni. Ráadásul a három csoport mellett egy negyedik csoport így szólt, én Krisztusé vagyok. Nem azt jelentette ez, hogy Krisztust tették az első helyre, hanem szuper lelkizőknek tartották magukat. Az a magánvéleményem, hogy ez volt az összes között a legveszélyesebb. Egy kis kultuszt csináltak Krisztusból. Megvolt a maguk klikje a gyülekezetben, és abból kizártak másokat. Lelki sznobok voltak. Rájöttél-e már, hogy olyan korban élünk, amikor a gyülekezetet belülről pusztítják? A probléma nem kívülről származik ebben a korban. Számtalan gyülekezetet már régen tönkretettek a liberálisok a szószékről. Menj körül egy vasárnap este, vagy egy hétköznapi istentiszteleti időben, és figyeld meg a részvételi arányt. Sok gyülekezetet tönkretesznek a szószéken szolgáló emberek. Ha az igehirdető egészséges hitben áll, akkor a padokban ülők között lesznek bajkeverők. Ez több kárt okoz Krisztus ügyének, mint az alkoholizmus, az ateizmus vagy a világiasság. Sok gyülekezetben csak folytatják a harcot egymás ellen, amíg bekövetkezik az, amitől Pál óvta a galáciai gyülekezeteket, felemésztik egymást. Ez talán nagyon keménynek hangzik, de sajnos sok veszekedés és vitatkozás folyik a gyülekezeteken belül. Ezt tették a korintusi gyülekezetben is. Most Pál felveti ezt a kérdést, megkérdezi. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Első korintusi levél, első rész, 13. vers. A válasz nyilvánvaló. Természetesen Krisztust nem lehet részekre szakítani. Ami megrontja a Krisztusban való egységet, az bűnös. Tekintet nélkül arra, hogy ki okozza. Krisztus keresztre feszítése a keresztény egység szikla alapja. És nem lehet semmilyen más alapon létrehozni az egységet. Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Ebben az esetben nem hiszem, hogy Pál a vízzel való keresztségre utal, ami mindig az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében történik. Ehelyett a Szentlélekben való megkeresztelkedésre utal. A kérdése ez. Pál nevében keresztelkedtetek meg? Nekik ezt kell mondaniuk. Természetesen nem. Nem a te nevedben keresztelkedtünk meg. A keresztség Krisztus testébe helyezett minket, és az a Szentlélek általi megkeresztelkedés volt. Senki sem teheti meg ezt rajta kívül. Látjátok, Pál próbálja irányítani gondolkodásukat, hogy szakadjanak el az emberektől, és térjenek vissza Krisztushoz. Nagyon őszintén szólva, mindig közösségben tudtam lenni bárkivel, tekintet nélkül, hogy ki volt, ha találkozhattunk Krisztus személye körül. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Első Korintusi levél, első rész, 14. és 15. vers. Itt a vízkeresztségről beszél. Azt mondja, hogy ebben sem specializálta magát, mert fennállt az a veszély, hogy az emberek azt gondolják, hogy a maga nevében kereszteli meg őket. Láthatjuk, hogy Krisztus központi szerepére irányítja a figyelmet. Vannak emberek még a mikorunkban is, akik azt gondolják, hogy a vízkeresztség ad nekik megváltást, vagy van valami misztikus hatalma, amit nem lehet megszerezni másképp. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Első Korintusi levél, első rész, 16. vers. Pál egyáltalán nem is emlékezett pontosan, hogy kiket keresztelt meg. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Első Korintusi levél, első rész, 17. vers. Fontos meglátnunk manapság, hogy nagyon sokan vannak, akik megosztják és szétszakítják a gyülekezetet sok másodlagos kérdés miatt. Ez okoz szakadásokat és feszültségeket az egyházban. A korintusi gyülekezet a pártoskodás szelleme miatt szétszakadt. Apollós, Pál és Kéfás olyan üzenetet vitt Korintusba, ami egyesítő hatalommal volt teljes. Az általuk prédikált evangélium hangsúlyozta az egységet, és nem a szétszakadást. Mégis, mivel ezek csecsemők voltak Krisztusban, kezdték hangsúlyozni az egyes embereket. Pál most eltereli figyelmüket önmagukról, az enyenetlenkedés lelkületéről, és Krisztus központi személyére irányítja azt. Korintus városában és annak a kornak más nagyobb városaiban a filozófiát hangsúlyozták. Meglátjuk ezt, amint tovább haladunk ezen a fejezeten. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Első Korintusi levél, első rész, 18. vers. A kereszt ketté osztja az embereket. A kereszt elválasztja a megváltottakat a megtéretlenektől, de nem osztja meg a megváltottakat. Egyesülniük kell a kereszt körül. Egy holland festő megfestette az utolsó ítéletet. A festmény Isten trónját ábrázolja, és távol a tróntól az elveszettek zuhannak a mélységbe, amint zuhannak, összekapaszkodnak. Ez nagyon kifejezi azt a világot, amiért ma az emberek fáradoznak. Az elveszettek össze akarnak fogni egy nagy egységben, és nagy eredményt akarnak elérni ezen a téren az utolsó napokban. De az egységesítő erő Krisztus evangéliuma. Az Úr Jézus Krisztus keresztje a választóvonal. A kereszt prédikálása azoknak, akik elvesznek, bolondság. De azoknak, akik üdvözülnek, Isten ereje. Pál ezt nagyon világossá teszi, hogy módszere nem e világ bölcsességén alapul, nem a dialektikus módszeren, vagy elméleteken, vagy megosztottságokon, hanem Krisztus keresztjén. Ez egységet teremt azok között, akik üdvözülnek. Az elveszőknek Krisztus keresztje ostobaság, de a megváltottaknak Isten hatalmává válik. Krisztus keresztje ketté választja a világot, de nem választja ketté az egyházat. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. 1. Korintusi levél, 1. rész, 19., 20. és 21. vers. Figyeljük meg, hogy nem ostoba prédikációról van szó, hanem a prédikálás ostobaságáról. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. 1. Korintusi levél, 1. rész, 22. és 23. vers. Megfigyelhetjük, hogy Pál az emberiséget két nagy etnikai csoportba sorolja, a zsidók és a görögök, vagyis a pogányok csoportjába. Felismeri ezt a kettős tagolódást. A zsidók képviselték a vallást. Ők Istentől kapták a vallásukat. A zsidók úgy érezték, hogy övék az igazság, és valóban az is volt, ami az Ószövetséget illeti. A probléma azzal volt, hogy csak szertartássá vált az szemükben. Elszakadtak a Szentírástól, és a szertartásokat és hagyományokat követték, ami a Szentírás magyarázata volt. Az erő eltűnt. Ezért, amikor Krisztus megjelent, jelt kértek tőle. Akkor újra megszólították néhányan az írástudók és a farizeusok közül. Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Máté evangéliuma, 12. rész, 38., 39. és 40. vers. Az Úr a feltámadás jelét adta nekik. A görögök pogányok voltak. Ők képviselték a filozófiát. Szerették a bölcsességet. Azt mondták, hogy az igazságot keresik. Kutatták és átvizsgálták a világ mindenséget az igazságért. Ők voltak a racionalisták. Míg a zsidók a szertartásoknál kötöttek ki, a pogányok úgy végezték, mint racionalisták, és az érvelés mintáját követték. Körülbelül 400 évvel Krisztus eljövetele előtt a görög nép olyan tökére vitte az értelem fényét és a művészi teljesítményeket, hogy azok még mindig ámulatba ejtik az emberiséget. Ez folytatódott körülbelül 300 éven át. Krisztus idejére a görögök dicsősége elhalványult. Csak pislákolva égett. Voltak olyan emberek, mint Periklész, Anaxagorasz, Thalész, Szokratész, Platón és Arisztotelész, akik ilyen iskolákat alapítottak, mint például az epikúreusok iskolája, a filozófusok sztoikus iskolája és a peripatetikusok iskolája. Aztán mind eltűnt. Azután következett a filozófiai sterilitás és stagnálás 2000 éve a világban. Majd feltűntek ilyenek, mint Bacon, Hobbes és Descartes, és újjáélett egy rövid időre a nagy gondolkodók világa és ragyogása. Ezt követte a dekadencia, ami még ma is tart. Jól lehet, az emberek azt gondolják, hogy nagyon okosak. Mi az igazság? Kérdezte gúnyosan Pilátus. Bacon ugyanezt a kérdést tette föl, és a filozófia még mindig kérdezi ezt. A filozófiának nincsenek válaszai az élet problémáira. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Valaki a filozófiát úgy határozta meg, hogy egy vak ember egy sötét szobában keres egy fekete macskát, ami nincs ott. A görögök a bölcsességet kutatták. Ma az ember továbbra is keres bizonyos elméletet vagy formulát, amiről azt gondolja, hogy a tudomány által elérheti a választ az élet bizonyos kérdéseire. Azt gondolja, hogy az ember ebben a korban választ tud adni az élet kérdéseire. Érdekes volt egy újságnyilatkozat, amely így hangzott. Az igazság az, hogy a mai embert elbűvölik a saját vívmányai. Amikor egy műholdat világkörüli pályára állítanak, ahhoz nagyon sok tudás és erőfeszítés szükséges, de mi hajlunk ennek túlhangsúlyozására. Jól lehet, az emberek, az úgynevezett asztronauták néhány kilométerre eltávolodnak a Földtől, és azt gondolják, hogy már nagy utat tettek meg, pedig csak akkor lesznek igazi asztronauták, amikor már a csillagok között járnak, amelyek fényévek millióira vannak tőlünk. Mások kozmonautáknak nevezik űrutasaikat, és ők bizonyos mérsékletet tanúsítanak. Valakinek ezt kellene mondania. Kicsi ember, ne vedd magad olyan komolyan. Az emberek ma azt gondolják, hogy már kaptak néhány választ. Hol a bölcs? Ezt a kérdést érdemes föltenni. Isten bolondsággá tette a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. A zsidók a keresztet botránykőnek, skandalonnak tekintették. Jelt akartak. Olyan valakit kerestek, aki megmutatja nekik az utat. Elfogadtak volna bárkit, aki azt ígérte volna nekik, hogy lerázza róluk Róma igáját. De a keresztre feszített Krisztus botránkozást okozott nekik. Ez a vereségnek és nem a győzelemnek volt a jele. Egyáltalán nem akarták elfogadni. Amint megvan írva, íme a megütközés kövét, a megbotlás sziklájást teszem Sionba. És aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Római levél, 9. rész, 33. vers. Péter meg ezt írta. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé és botránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Péter első levele, 2. rész, Hetedik és nyolcadik vers. A keresztre feszített Krisztus botránykővé lett a zsidóknak. A görögöknek vagy pogányoknak a kereszt ostobaságnak, abszurdumnak tűnt. Teljesen nevetségesnek tekintették, és ellentmondásosnak bármilyen észszerű, világi rendszerrel szemben. Rómában találtak egy karikatúrát a kereszténységről, amint egy ember a kereszten függ, akinek szamárfeje van. Korunkban is nevetségessé teszik a megváltót. Pál félreteszi a filozófiát. Míg Korintusban volt, Krisztust prédikálta. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik: véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól a pogányokhoz megyek. Apostolok cselekedetei, 18. rész, 6. vers. Vajon a filozófia kiemelheti az embert az élet szennyéből? Soha sem volt erre képes. Figyeljük meg, hogy az emberek nem az ostoba prédikálás, hanem a prédikálás ostobasága által nyernek üdvösséget, vagyis a kereszt prédikálása alapján. Nem a módszer, hanem az üzenet számít. Ezt tekinti a testies ember bolondságnak. Az emberek ma is elutasítják. Ma a világ bölcsessége diktálja a szegénység ellenes programot, vagy más programokat. A világ bölcsessége szerint a világ megváltását az oktatási programmal lehet elérni. Hadd mondjam, hogy az embernek ma az evangéliumra van szüksége. A világ bölcsessége sohasem vette ezt számításba. Imádkozzunk! Hálát adok neked, Istenem, az evangéliumért. Köszönöm, hogy elfogadhattam, mint bölcsességedet, és Krisztus keresztje által üdvösséget nyertem. Segíts, hogy ezt be is mutassam embertársaimnak, és őket is elvezessem az üdvösséghez. Ámen.